Pál apostol írja, mert egy az Isten és egy a közben járó Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a pogányokat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 168-as dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, 168-as énekünket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 168-as énekünk első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. El helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 168-as dicséretünknek a második és harmadik verseit énekeljük. Tehát megkezdett énekünk második és harmadik versét énekeljük. Gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed, rólunk egy percre, azt le nem veszed. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon, folytatva a sorozatunkat, az apostolok cselekedetéről szóló könyv 17. fejezetéből. A 16-os verstől olvasom most is a 23-as versig, Pál apostol aténi tartózkodásánál vagyunk a sorozatban. Ma is figyelünk ugyanerre az ige szakaszra, de haladunk tovább a gondolatokban. Apostolok cselekedetei 17-es fejezet, 16-os verstől a 23-asig olvasom. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel naponként, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mivel idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, amint halljuk, szeretnénk tehát megérteni, hogy mik is ezek. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos emberek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, jeltek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy az énekeink is ráhangolnak a veled való találkozásra. Köszönjük neked, Urunk, hogy belegondolhatunk azokba a gondolatokba, amelyet az imént énekeltünk. Valóban, hogy irgalmas Istenként veszed körül életünket, hordoztál bennünket oly sok éven át türelmesen, kegyelmesen. Végtelen irgalommal nézted a mi sok bolyongásunkat, bűnöknek útjain, istentelenségeinket, minden bűnt, ami szívünkben, szánkban, cselekedeteinkben, gondolatainkban ott volt, légy hozzánk valóban irgalommal. Köszönjük Istenünk, hogy háláthatunk azért, hogy valóban gondot viseltél rólunk mindez ideig. Gondolsz ránk híven, és a te atyai szereteted vet körül bennünket életünk minden idejében, még a mélységekben is, a próbákban is. Gondoltál ránk még az ínségekben is, amikor kezed mélységbe vezetett, amikor megpróbáltál, amikor tűzbe helyeztél, hogy a mi hitünket megpróbáld, megtisztogasd. Köszönjük Istenünk, hogy végtelen bölcsességgel veszel bennünket a kezedbe. Fontos neked, hogy a mi életünk változzon, formálódjon. Cseleked meg ma is velünk és bennünk a te akaratodat. Hadd bízzuk rád a gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat, Urunk. Hadd bízzuk rád a gyászoló szívű testvéreket, a megemlékező családot, Urunk, akik megemlékeznek a te színed előtt, neked hálát adva az együtt töltött évekért, megemlékezve nem csak a bánatról, a reménységről is. Köszönjük, Urunk, hogy te adod a hitet, te adod a reményt, te adod a vígaszt a mélységben járóknak, megemlékezőknek, betegeknek és ínségben járóknak. Jöjj hozzánk, Istenünk, légy gyógyítója betegjeinknek, vígasza az erőtleneknek, támasza a hozzád kiáltónak, és szólíts meg minket a te igéden keresztül. Add, hogy a te szavad élő és ható legyen, eltaláljon, szíven találjon, és elmondja nekünk mindazt, amit lelked tudtunkra akar adni. Így beszélj velünk szent lelked által sokkal többről, mint ami emberi szavakon keresztül elhangzik. Érints meg, gyógyíts meg, tégy újjá a veled való találkozásban. Köszönjük neked Jézus győzelmét, az ő evangéliumát, a megoldásodat, ami elveszett életünkre. Hadd lássuk meg hittel, hadd gyönyörködjünk a megváltás csodájában. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához. A megkezdett énekünknek, a 168-as énekünknek a negyedik versét énekelve, 168-as énekünket, tehát a negyedik versével énekeljük most. A negyedik vers így kezdődik. Kérünk Úristen Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért. Thank you. Bizonságtételem alapigéje írva található Pál apostolnak az első Timóteusi levelében, az első Timóteusi levél második részéből az első négy verset fogom olvasni, tehát a megnevezett igehely Pál első levele Timóteushoz, a második fejezete, és az 1-4-es versig olvasom, hallgassuk figyelmesen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes kegyességben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Isten országának az építése, a keresztény misszió egy végtelenül titokzatos dolog. Amikor olvassuk az egyház történelmet, és felfedezzük benne, hogy vannak olyan időszakok, amikor tömegek keresik Istent, lesznek újjá a hitben, a megtérésben, akkor gyönyörködünk az ébredésben, ugye egyház történetben ezt így hívjuk, hogy ébredés van, sok ember a halálból felébredve megtér Istenhez, és vannak olyan időszakok, amikor lelkileg olyan gyümölcstelennek, olyan terméketlennek tűnnek, néha évtizedek vagy évszázadok is úgy tűnnek, hogy nem nagyon van nagy lelki megmozdulás. Pál apostol szolgálatát is tekintve megállapíthatjuk, hogy bizonyos városokban, ez volt ugye odaírva a Szentírásban, hogy sokan lettek hívőkké. Így olvastuk ezt ugye Béreában, Tesszalonikában, ahol sok ellenség is találtatott Pál számára, hogy sokan lettek hívőkké. Elérkezik Pál Aténba, a legnagyobb városba, Görögországba, fővárosba, elég sok időt tölt itt, de itt nem olvassuk ezt, hogy sokan lettek volna hívőkké. Sőt, majd a történet végén látni fogjuk, hogy egy-két nevet említ a Szentírás, tehát egy hatalmas fővárosban alig lesz gyümölcse az evangélium hirdetésének. Titokzatos dolgok ezek, nem a mi kezünkben van, hogy éppen hányan lesznek az úréi, vagy hányan fordulnak el az evangélium hallgatása közben őtőle, de mégis figyelni fogunk most a részletekre, mennyi minden apró részletben is tanítást ad nekünk Isten. A történet, amelyet most már több vasárnapja olvasunk, ugyanazt a szakaszt olvastam a sorozatból, egy kicsit a részletekre fogunk ma figyelni. Ott tartottunk, hogy Pál megérkezik Aténben, van neki olyan 5-6 hete, amíg bevárja a munkatársait, Timóteust és Szílászt, és ezt nagyon hasznosan tölti ezt a várakozás idejét, ezt a másfél hónapot, bejárja egész Atént. Bejár minden szentét. Elolvassa még az oltárokon a feliratokat is. Nagyon-nagyon alapos lelki vizsgálódás, amit megállapíthatunk. Nagyon gondos körültekintés, amit Pál végez. Nem céltalan lődörgés, és nem egy olyan hírességeket, nevezetességeket kereső turista ő Aténban, hanem Istennek az apostola, aki megpróbál minden információt begyűjteni, amelyet az Isten országa építésében használhat. Látjuk a gondos vizsgálódás mellett, hogy beszélgetéseket is folytat. Komoly művelt emberekkel, de piaci csavargókkal is, és a végén fölállítják őt az Areopágoszra. Ez a törvénykezés tere volt Aténben. Oda állítják fel arra a pulpitusra, ahol államférfiak szoktak előadást tartani, fölteszik oda Pált, és azt mondják, hogy na most akkor beszélj, mit akarsz nekünk mondani. Nem is gondolhatta szerintem Pál az elején, hogy a végén az aténi népgyűlésnek a központjában, a törvénykezés terén, a pulpitusról mondhatja majd el Athénnek az evangéliumot. És most nézzük a részleteket, nézzük meg azokat az apróságokat, amelyek talán első olvasásra föl sem tűnnének, de így újra és újra a történetet nézve, tanulva szemünk elé ötlenek, hogy mennyi minden apró részleten keresztül is Isten üzenni akar nekünk. Az az időszak, amit Pál Athénben a munkatársai érkezéséig tölt, így nevezhetnénk, hogy a várakozás időszaka. És a várakozásnak az időszaka mindig nagyon nehéz. Ha most vannak közöttünk olyanok, akik valamire várnak, Isten előtt esetleg valami olyan dologra, gyógyulásra, életetek fordulópontjára, Isten szabadítására, rengeteg apró dolog lehet, ami egyéni életünkben a várakozásnak az ideje, akkor talán nektek különösen szólhat néhány gondolat. A várakozás mindig nagyon-nagyon nehéz. Óriási kérdés, hogy hogyan töltjük a várakozást. Nem mindegy, hogy mibe sodródunk bele, nem mindegy, hogy a várakozás időszakát, ami szívünkben, hogyan éljük meg. Pál, amikor várt, nagyon hasznosan töltötte el a neki adatott várakozási időt. Ő hasznos ismereteket gyűjtött, amelyeket a misszióban, az Isten országa építésében akar felhasználni. Hogyha te is várakozásra kényszerülsz, néha csak akár egy forgalmi dugóban az ember vár, a napokban a rádiót hallgattam, én ugyan nem voltam ott, amiről beszéltek, de eszembe jutott, hogy az a baleset, amiről beszámolt a rádió, hogy valahol valamelyik strádán történt, és több kilométeres a sor, elgondoltam, hogy azért 30 fok melegben, tűző napon megállva a strádán, és úgyhogy nem tudsz tovább menni, megvannak csak az óráknak is, a várakozás óráinak is a nehézségei, hát még amikor Isten bennünket esetleg hónapokig vagy évekig várat valamilyen dologban. Mit csinálsz ilyenkor? Mit csinálsz a várakozás órái, vagy éppen évei alatt? Van, aki elábrándozik, és ezzel elfecsérli az idejét. Van, aki teljesen haszontalan dolgokkal tölti a várakozásnak az idejét, nem figyel sem a lelkére, nem figyel sem a szívére, de még a gondolatvilágára sem. És van, aki a várakozás idejeit a bűnnek adja, bűnös dolgokat művel, és ezzel ugye Isten törvényét is áthágja, és saját magának is árt. Amikor Pál várakozásra kényszerül, ilyenkor sokat tanulhatunk megint tőle, hogy ő mivel foglalkozott. Ő nem csak úgy elütötte az időt, nem csak lógatta a lábát, nem olvasunk ilyet, hogy céltalanul járkált volna Athén utcáin. Az ő életében nem volt semmi céltalan cselekvés, de semmi céltalan bámészkodás, céltalan mászkálás sem. Sőt, ő neki még a beszélgetéseiről is el lehet mondani, hogy nagyon is Isten által vezetett beszélgetéseket folytatott a várakozásnak az idejében. Figyelmes vizsgálódás jellemezte őt, hasznos olvasás, mondtam az előbb, hogy még az oltároknak a feliratait is elolvasta, felhasználja ugye az aténi prédikációjában. Az aténi prédikációnak az első mondatát olvastam odáig, olvastam azt a szakaszt. Azt mondta, hogy van egy olyan oltárotok, amire az van fölírva, hogy az ismeretlen Istennek. Ugye tartottak attól az aténiek, úgy gondolták, hogy rengeteg istenség van. Húha, hát ha valamelyikről nem tudunk, csináltak egy olyan oltárt, meg egy olyan szentélyt, hogy az általuk nem ismert Istennek, néha arra is vittek egy koszorút, úgy gondolták, hogy na akkor nem árt jóba lenni a nem ismert Istennel is. És Pál innen kezdi a prédikációt. Hogy na ott van a gondolatotokban, hogy hát ha van egy Isten, akit nem ismertek, na én őt szeretném bemutatni nektek. Én őróla beszélek. Én az ő követe vagyok. Nem volt haszontalan ez a sok apró olvasás, ismeretszerzés, amit Pál a várakozás ideje alatt elvégzett. Aztán láthatjuk azt is, hogy az Istentől való gondolatokat forgatott Pál a várakozás idejében a szívében. Amikor várakozunk, testvérek, hihetetlenül sok rossz hatásnak vagyunk kitéve. Rengeteg kísértés éri ilyenkor az embert. Az ördög a várakozó embert, különösen a várakozó hívő embert, aki lábadozik, gyógyul, kórházban van, esetleg valamilyen oknál fogva tehetetlenségre van kényszerülve, támadja az ördög millió kísértéssel. Ilyenkor jönnek az istentelen gondolatok, amiket az ördög belénk ad. Jönnek az istentelen érzések. Jönnek az érzelmi hullámzások, van, aki rettenetesen ilyen kedélyhullámzó, kedélybeteg, egyszer örül, máskor össze van zuhanva, hol mosolyog, hol tiszta depressziós, és árasztja maga körül ezt a rettenetes, szomorú lelkiséget, amely megmérgezi még a környezetében levőket is. Van, aki türelmetlen lesz a várakozás ideje alatt, az ördög ilyenkor ilyen cselekvési kényszert ad az emberbe, hogy csináljál már valamit. Ha Isten nem csinál, majd te csináljál valamit. Hát rengeteg bibliai történetet tudnánk mondani példaként, amikor Istenre kellett volna várni, de nem várt az illető, hogy majd ő kezébe vette a sorsát, hogyan el lett szúrva minden. Csak Ábrahámra gondoljatok, aki nem várta meg először ugye Izsák születését, hanem ugye 86 esztendős, amikor megszületik Izmael, mert úgy gondolta Ábrahám meg Sára, hogy akkor Isten nem cselekszik, majd akkor mi megoldjuk ezt a dolgot. Hát tudhatjuk, az arab-izraeli konfliktus teljes fájdalmával, sok gyilkosságával Ábrahám türelmetlenségének a következménye. Aztán van, aki haragszik arra, aki miatt tétlenségre van kényszerítve. Megtelik sok várakozó ember haraggal. Keresi a bűnbakot, aki miatt neki várni kell. És engedi, hogy az ördög nagyon sok gonosz érzéssel megtöltse a szívét. Van, akinek az életében ilyenkor sok testi kívánságot hoz az ördög, és elsodorja tisztátalan parázna bűnökbe. Csak egy ige, amit még ide idéznék, sok-sok fiatal fiú és lány nem várja meg, amíg Isten ad nekik társat, mert nem ismerik az igét az énekek énekéből. Jeruzsálem leányai, kérve kérlek titeket, ne ébresztétek föl a szerelmet, amíg az nem akarja. Hány fiatal fölébreszti a szerelmet hamarabb, mint kellene. Elbukik, tisztátalanná teszi a testét, a lelkét, bárcsak az Isten igéjét ismerték volna. Bárcsak tudtak volna várni, amikor kellett volna. Bárcsak a várakozás idejét ne bűnnel töltötték volna, hanem az Isten igéjének és az Istennel való kapcsolatnak gyönyörűségével. Amikor Pált nézzük, akkor higgyétek el, hogy ő nem áll fölötte a kísértéseknek, ő ugyanolyan gyarló ember, mint mi, ugyanolyan sok rossz hatás és kísértés leselkedett ő rá is. De ő Jézus által győzött ezeken. Ha belegondolunk, hogyha Pál a korábbi eredményeire nézett volna, akkor ott lett volna a kísértés, hogy elbízza magát, kevély legyen, hogy na ő az apostol. Hát mennyien megtértek már az ő szolgálata nyomán, ott várt rá az elbizakodottságnak a kísértése, de ő elhárította ezt magáról. Hogyha az ellenségeire nézett volna Pál, akik városról városra követték, és fellázították ellene mindig az adott várost, ahova ő tovább menekült, akkor biztos, hogy megtelett volna félelemmel, és megtelett volna aggodalommal. Mi lesz akkor, ha odaérnek Aténbe a tesszalonikai ellenségek, és ott elintézik őt, valahogy hitelét, vagy az életét teszik tönkre, de ő nem aggodalmaskodott, és nem tellett meg félelemmel Istenre biztatott létét. És hogyha az aténi lelki állapotokat nézte volna Pál a várakozás ideje alatt, akkor pedig meg kellett volna teljesen kétségbeeséssel, hát képzeld el, hogy neked ott kell Jézusról bizonságot tenni, ahol Jézust egyáltalán nem ismerik, de ismernek több száz hamis kitalált Istent, és azt gondolják, hogy egy szobor hallgatja meg az imádságot, vagy éppen segít neked. Ottól olyan messze vannak az Isten kegyelmétől és az Isten igazságának az útjától, ott tegyél bizonságot. Hát kétségbe esik az ember, hogy itt hogyan, Uram? Itt hogy lehet ezeket az embereket a halálos útról, a bálványimádás útjáról rávezetni az élő hitnek az útjára? Emberileg lehetetlen, de Isten lelke tudja ezt véghez vinni. Ha várakozásra kényszerülsz, tanuld meg a várakozás idején hihetetlenül vond Isten lelkének fegyelme alá az érzelemvilágodat, a gondolatvilágodat, és az idődet is adod az Istennek. Vigyázz nagyon a te szívedre, az elmúlt vasárnap is ez volt az áldás, a példabeszédek 4.23, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. Vigyázzatok a szívetekre. Vigyázz a te szívedre a várakozás ideje alatt. Aztán Pálnál látjuk, hogy helyes beszélgetéseket folytat. Rengeteg helytelen beszélgetés van ezen a világon. Mennyi ember sodródik bele olyan találkozásokba, és mennyi ember mond esetleg igent arra, amire nemet kellene, és beszélget olyanokkal, akik életének a rablói lesznek, akik az ördög eszközei. Itt azt látjuk, hogy Pál apostol nagyon bölcsen helyes beszélgetéseket folytatott. Beszélgetett zsidókkal, görögökkel, beszélgetett a törvénykezés embereivel, beszélgetett filozófusokkal, csavargókkal a piacon, de minden beszélgetésében Jézusról és a feltámadásról beszélt. Különös dolog ez. Látni egy embert, aki bármilyen lelki állapotú, bármilyen műveltségi fokú emberrel beszélget, el tudja mondani mindazt, amivel a szíve csordultig van. Nem engedi, hogy a világ töltse meg haszontalansággal a szívét, a lelkét, hanem ő az, aki a szíve teljességéből adja a Krisztus evangéliumát mindenhol. Minden alkalmat felhasznál, hogy bizonságot tegyen Jézusról. Ilyen az Isten választott eszköze, hogy minden alkalmat felhasznál arra, hogy Jézusról tegyen bizonságot. Aztán láthatjuk a történetben, hogy van három réteg, három különféle fajta réteg, akikhez eljut az evangélium. Nem azonos emberekhez küld Isten. Néha bennünket is küld egyszerű emberekhez, és néha küld nagyon-nagyon tanult emberekhez. Néha küld olyanokhoz, akikről már mindenki lemondott, akik a társadalom söpredékének számítanak, és néha küld olyanokhoz, akik esetleg a társadalom megbecsült tagjai, egy közös mindegyikben mindenki elveszett Krisztus nélkül. A legmagasabb kvalifikált ember is, meg a társadalom legutolsó embere is Jézus nélkül elveszett. Hát Pál apostol háromféle rétegnek szólja az igét, eljut először az igaz zsidókhoz. És itt egy picit megállunk, ugye Pál maga is zsidó, és láttuk az ő szolgálata során, hogy odaér egy városba, először mindig a zsinagógába megy. Először a saját népét igyekszik megmenteni, és utána megy mindig a görögökhöz, az akkori pogányokhoz, abban a térségben levő idegenekhez. Nagyon fontos neki a saját népe. Különöset lehetett észrevenni egyébként a kommunizmusban. A kommunizmusban nem helyeztek erre eléggé figyelmet. Nem volt fontos a kommunizmus, ugye a világpolgár eszménynek, hogy valakinek fontos legyen a saját népe. És még Amerikában azt látjuk, hogy szinte minden háznál kiteszik az amerikai zászlót. Ott ő nekik fontos az, hogy ők amerikaiak, szeretik a saját népüket. Én itt Magyarországon ezt nagyon sok helyen nem látom. Sőt, azt kell megfogalmazni, hogy sok embernek, magyar embernek egyáltalán nem fontos a magyarsága. Nem fontos a saját népe. Nem tesz meg mindent a saját népért. Aprócska részlet ez Pál szolgálatában, de erre is figyeljünk. Mi magyarok vagyunk. Te imádkozz a magyarságért még pluszban, a többi emberen felül, a világban levő ébredésen felül. Isten téged ebbe a nemzetbe helyezett, ide helyezett, neked legyen fontos a néped, legyen fontos a másik magyar is, a határon túli magyar is, meg a szomszédodban levő magyar is. Az is, aki esetleg ellenséges veled, legyen fontos, és tanulj meg érte imádkozni. Pál mindig bemegy a zsinagógába. Rengeteg rossz élmény fűződik Pál életében a zsinagógákhoz. Kiverik onnan, elüldözik onnan, bemocskolják szavakkal őt, de ő mindig visszamegy, mert szereti az ő népét. Nem szakítja meg a saját népével a kapcsolatot, mert ezt egy Istentől adott köteléknek látja. Ő zsidó, tehát a saját népért is, amikor valamit tud tenni, azt meg fogja tenni. Oda sok ember egy-egy rossz élmény miatt, vagy éppen valami sértődés, neheztelés miatt megszakít bizonyos kapcsolatokat, akár a gyülekezettel, mert ott valakire ő megharagudott, vagy valaki őt megbántotta, és megszakít olyan kötelékeket, amelyeket Isten épített, és amelyeket nem kellett volna megszakítania. Tanuljunk Pál szeretetéből és türelméből, hogy ő sok gonoszságot kapott a saját népétől, és mégis szerette a népét, nem fordult el tőlük, igyekezett mindazt megtenni, ami rajta múlott az ő népért. Aztán a második réteg, akikkel találkozik Pál, hát a piaci csavargók, én nagyon úgy látom ezt a réteget, ezek a lustálkodó lődörgők. Azt mondja ez a leírás itt a Szentírásban, hogy a bevándorolt idegenek és a görögök meg az aténiek ott Aténben egész nap arra vártak, hogy valami újdonságot halljanak. Valami pletykát. Valamit, amin lehet egy kicsit csámcsogni, beszélgetni. Van egy réteg, akik lustálkodva ott témferegnek a piacon, arra várnak, hogy a történjen már valaki, essen hasra itt valaki, esetleg fél órát lehet rajta nevetni, kárörvendés. Tehát egy ilyen réteg, akik igazából semmilyen lelki mélységet nem tudnak átélni, Pált le is fecsegőzik. Egy ilyen réteg, aki tele van lustasággal, valóban az elveszettségnek a minta példányai, de Pál ővelük is beszél. Leáll velük beszélni. Annak ellenére, hogy itt kigúnyolják. Azt mondják, hogy hát te csak egy fecsegő vagy. Hát valami idegen istenségről fecsegsz itt nekünk. És Pál nekik is beszél Jézusról. Semmiképpen ne írjátok le a megvetendő embereket is. Őket is szereti Isten. Pál úgy néz rájuk, ezekre a valójában ők voltak a fecsegők, meg a pletykások. Nem Pál volt a fecsegő, de úgy néz rájuk, hogy ezek az elveszettek, ezeknek kell az evangélium. Szükségük van Jézusra. Elmondom nekik, mert elvesznek. Akkor is, hogyha gúnyolódnak az evangéliumon, elmondom nekik, mert különben elvesznek. És a harmadik réteg, hát az Areopágoszon, ugye a törvénykezés terén levők, itt már egészen komolyan lehet látni, hogy tanult emberek is ott vannak, államférfiak, a törvényhozásban jártas bírók. A görög műveltség az ókorban a legmagasabb volt. Rómából az előkelő családok a gyermekeiket Aténba küldték, az aténi iskolákba tanítatni. Pál a legműveltebb emberekkel is találkozik. Ugye ide állítják föl arra az emelvényre, ahonnan az államférfiak szoktak előadást tartani, és mondják, hogy akkor szóljon. Ugye egy picit elgondolkodunk, hogy hadd mondjam mai kifejezéssel, hogy Pál prédikál a politikusoknak. Ugye Magyarországon divat szidni a politikus. Bárki van ugye hatalmon, azt a magyar szidja többnyire, hogyha akit ma szeret, holnap azon, azt is szid, nekünk senki nem jó. Nézzétek meg Pálnak a hozzáállását. Nem kritika, nem szeretetlenség, nem valami szidalom. Ő az elveszetteket látja meg a politikusokban is, a piaci csavargókban, a filozófusokban, akik tanultak, földi mérték szerint az életútját nem ismerik, és meglátja a saját népénél is az elveszettséget. Testvérek, a misszió az mindenkiért van. Jézus Krisztusnak az evangéliuma nem csak a zsidókért van, hanem a pogányokért is. Nem csak a görögökért, hanem a magyarokért is, a cigányokért is, a románokért is, mindenkiért. Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Az az ige, amelyet az 1 Timóteus 2-ből olvastam, az azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismeréséhez. Ez az Istennek a szíve vágya, hogy erre mindenki eljusson. Sajnos nem fog mindenki eljutni. A Biblia leírja, hogy rengeteg ember megy a széles úton, rengeteg ember hall Krisztusról, hallja az evangéliumot, de elutasítja, de ettől függetlenül a hitetlenek elutasításától függetlenül az Isten szívének a vágya, hogy minél több ember üdvözüljön. Minél több ember megismerje és befogadja Jézust, és eljusson az örök életre. Istennek az üdvterve nem szorítkozik csak valamelyik népcsoportra, nem szorítkozik csak a zsidókra. Nem szorítkozik csak mondjuk a férfiakra. Istennek az üdvterve nem szorítkozik csak a tanult emberekre, vagy csak esetleg az egyszerű emberekre. Istennek az üdvterve mindenki felé küldetett. De hogy ebben részt veszel-e, részed lesz-e az üdvösségben, ez a te szíved döntésétől múlik. A kiválasztás egy nagyon nagy titok. Nem kell úgy gondolkodni, hogy akkor majd a kiválasztás eldönti nekünk, meg semmit nem kell tenni. Van egy nagyon jó mondás a magyar nyelvben, egy kis szójáték, hogy csak az Isten választotja, aki Istent választotta. Egy nagyon jó kis mondás. Nagyon kifejezi az, hogy aki Jézust választja, annak lesz örök élete. Aki hisz a fiúban, az fog örök életet nyerni az Istentől. Amikor Isten az ő üdvtervét véghez vitte Jézusban, elküldte erre a világra a fiát, aki meghalt a bűnös emberek bűneiért, aki odaadta magát az ítélet alá helyettünk, akkor Isten ebben az üdvterben mindenki felé kitárta a kezét. Mindenki felé egy hívást intézett. Nézd, mit tettem, érted? Kell-e neked az én kegyelmem? Kell-e neked az örök élet, a tiszta ruha, a tiszta szív? Kell-e bűneid eltörlése? Akarod-e az én tervemet? Istennek a szíve mindenkiért lobog, mindenkiért lángol, és ott a Golgotán Isten szívének a hatalmas buzogalma meglátszik. Buzog az Isten szíve, érted, a szeretettől. Jézus váltságából nem maradtál ki. De az üdvösségből, ha nem kell Krisztus valakinek, az az ember kimaradhat. Vajon kell-e nekünk Jézus? Kell-e az ő kegyelme? Kell-e az ő váltsága? A záró történetet a várakozáshoz csatolnám. Volt egy nagyon híres misszionárius, ő Szumátrán szolgált, Szumátra szigetén, Nommenzennek hívták ezt a misszionáriust. Mikor egy hosszú időt töltött Szumátrán, és jött volna vissza hajóval Európába, képzeljétek el, hogy lekéste az Európába induló hajót, és ott ragadt Szumátra szigetén egy kikötőben. Hát még több hét vagy hónap volt a következő európai hajóig. Mit csináljon ugye a várakozás ideje alatt? Olyan volt, mint Pál, ő a várakozást Isten kezéből vette. Tudta, hogy semmi nem történhet, Isten tudta nélkül ő vele, lemaradt erről a hajóról, ő kereste annak a módját, hogy akkor hogyan töltse a következő hajóig az időt, és talált az újságban egy különös cikket, amelyben leírták, hogy egy szumátrai férfi gyilkosságot követett el, börtönbe került, ugye elfogták, és x idő múlva majd kivégzik, és Isten lelkének az indítására, tudjátok, mire használta a várakozást? Engedélyt kért a hatóságoktól, hogy meglátogathassa ezt az elítéltet a börtönben, a halálsoron levő gyilkost. Először nagyon keményen fogadta, ugye ez az illető, kapott engedélyt Nommenzen, hogy meglátogassa a gyilkost, de beszélt neki újra és újra meglátogatva őt Jézusról. Isten bűnösöket szerető kegyelméről, váltságáról, az üdvösség útjáról. És Isten lelke ilyen különösen munkálkodott ebben a gyilkosban, mielőtt kivégezték, befogadta az Urat. Ez a gyilkos kereszténné lett. Megbánta a bűneit, átadta a szívét Jézusnak, és mindegykor az a lator Krisztus mellett a kereszten, ő is örök életet nyert. Íme a várakozás ideje, hogy lesz áldássá, ha az Isten szerint töltjük. De átokká is tud lenni, hogyha valaki elfecsérli, és nem az Istennel tölti azt. Add a te életedet, idődet, szívedet Jézusnak, és ő majd megmutatja az áldás útjait. Amen. A 460-as ének első versét énekeljük, testvérek. 460-as énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük feleletül az igehirdetésre. 460-as énekünk első verse így kezdődik. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadja el Jézusom. Szedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Pálnak az életét szemlélhetjük vasárnapról vasárnapra. Köszönjük, hogy annyi kapcsolódási pontot találhatunk Pál élete és a mi életünk között. Hiszen mi is sokszor tétlenségre vagyunk ítélve, mi is várakozás időszakait éljük meg. Sokszor várunk gyógyulásra, segítségedre, emberek megváltozására a környezetünkben, várjuk tőled a körülmények változását, várunk áldást, imádkozunk ébredésért, szeretteinkért, és sok-sok mindenben türelemre intesz, és megtanítasz várakozni. Bocsáss meg, amikor a mi türelmetlen szívünk a várakozás idején nem azt teszi, amit kellene. Bocsáss meg, hogy tele vagyunk cselekvési kényszerrel. Bocsáss meg, hogy mi is könnyen belesodródunk dolgokba, amik nem tőled valók. Légy hozzánk irgalommal, Urunk. Tisztogasd meg életünket, és taníts bennünket igéden keresztül úgy élni, ahogy szemeid előtt kedves. Taníts bennünket tisztán járni, időnket jól felhasználni. Taníts vigyázni bennünket a saját szívünkre, érzelemvilágunkra és gondolatvilágunkra. Szenteld meg ezeket, hogy ott ne tenyészen semmilyen gonosz, semmilyen tisztátalan gondolat vagy érzés. Te áld meg a mi életünket, annak útjait, és te vezess bennünket valóban az életnek az ösvényén. Köszönjük, hogy látjuk Pált, hogy mindenki felé szeretettel volt, azok felé is, akik őt kigúnyolták, lefecsegőzték, azok felé is, akik a társadalom nagyon elismert tagjai voltak, és láttuk őt a saját népe körében is forgolódni, bárcsak mi is így tudnánk forgolódni, magyarok között és mindenki között, szeretettel és a te evangéliumoddal az ajkunkon. Urunk, taníts bennünket valóban igazán élni, úgy, ahogy a Biblia mondja. Rád bízzuk, Istenünk, a szomorkodókat, a gyászoló szívűeket. Rád bízzuk a megemlékező családot. Áld meg őket, Urunk, reménységgel. Áld meg az ő szívüket a megemlékezésben, örömmel, hálával az együtt töltött évekért. Kérünk téged, hogy hajolj le a nyomorultakhoz, a kórházban levőkért imádkozunk, a szenvedőkért kérünk, könyörülj rajtuk. Hajolj le a mélységben járókhoz, és kegyelmesen emelj fel mindannyiunkat. Áldott légy, hogy Jézusban megoldást adtál az elveszett embernek, levetted rólunk az ítéletet, bűneink átkát, és az örök élet útját nyitottad ki Jézusban mindenki előtt. Add, hogy a mi szívünk Jézust válassza, bűnbánattal, hittel a kegyelmet Jézusban megragadja. Vezess el bennünket az üdvösségre. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 460-as dicséretnek a maradék versei, a másodiktól a hatodik versszakokat énekeljük. 460-as dicséret maradék verseit énekeljük, másodiktól a hatodikig. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom.